Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorság, meg egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. A műsor második felében turizmus.com, fél 5 és 5 óra között földgömb rovat, most pedig néhány perc múlva folytatjuk Cégkassa podcast sorozatunkat. Nagy László Nándor vendége, Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója lesz.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT.
Szép napot kívánok! Ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. Ahogy eddig is, most is a kis- és középvállalkozások számára szeretnénk kézzelfogható javaslatokat, ötleteket vagy tapasztalatokat átnyújtani, és megpróbáljuk lefedni az egész gazdálkodási területet. A legalapvetőbb gazdálkodási terület az az, hogy hogyan lesz bevételünk, hogyan fizetnek nekünk, és mi hogyan tudjuk ezeket a fizetéseket gyorsan elszámolni, akár tovább küldeni, akár magunknak elhelyezni. Ehhez természetesen mindenképpen megfelelő infrastruktúrára van szükség, legyen szó akár a készpénzről, akár az elektronikus fizetésről. Barta Lajos urat, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatóját arra kértük, hogy segítsen nekünk ebben eligazodni, hogy hogy is áll ma a fizetési forgalom. Hogy is fizetünk? Tehát a magyar állampolgárok milyen szinten használják a készpénzt, milyen szinten használják az egyéb formákat?
Mondjuk azt, hogy átmeneti fázisban vagyunk éppen. Egy nagyon készpénzintenzív országból tartunk egy inkább elektronikus fizetővé váló ország felé. Ha megnézzük mondjuk 2010-ben, hogy hogyan fizettünk, akkor az összes fizetés, ami lebonyolódott Magyarországon, annak kevesebb, mint 10%-a volt elektronikus. Nyilván nehéz megbecsülni az összes Magyarországon lebonyolódó fizetést, hiszen nem mindig látjuk azt, amikor mondjuk valaki készpénzben zseppénzt ad a gyerekének, vagy készpénzért valamit, olyan tranzakciót bonyolít le, ami nem egy vásárlás, amiről egy kassa tud riportolni. De erre vannak azért nemzetközi módszertanok, és ezt mi felmértük, közzétettük az első fizetési módok társadalmi költsége című tanulmányunkban. Tehát ez volt 2010-ben. 2020-ban olyan 21-2% volt az elektronikus fizetések aránya Magyarországon, tehát azért megduplázódott 10 év alatt, és hogyha ezt számokban is szeretném érzékeltetni, talán a legkönnyebben érthető a bankkártya forgalom, hiszen az a lakosság által leginkább használt elektronikus fizetési mód per pillanat is. 2010-ben 175 millió bankkártyás fizetés zajlott Magyarországon, 2020-ban meg 1 milliárd 150 millió. Tehát azért egy nagyon dinamikus növekedést láttunk. Növekedtek valamennyire az átutalások is, de messze nem ilyen intenzíven, és ami még elektronikusan ugye figyelembe vehető, ezek a beszedés típusú tranzakciók. Arról azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag amióta bevezetések kerültek 1997-ben, ott az elején volt egy dinamikus növekedés, majd aztán beállt egy szintre, és azóta nem nagyon változik. Tehát egy ilyen évi 70-80 millió ilyen beszedési tranzakció van, ami úgy azt jelenti, hogy megengedjük a banknak, hogy az elektronikus, vagy az elektromos szolgáltató, a Telekom cég, vagy bárkinek a nevében beszedje havonta a számlánkról a pénzt. Úgy látszik, hogy ennek a fizetési módnak körülbelül itt van Magyarországon a teteje. Úgyhogy ebből áll össze az összes elektronikus fizetés Magyarországon. Ha megnézzük 2024-et, tehát ahol most vagyunk 2024 végén, mostanra már 34% az elektronikus fizetések aránya, tehát most 4 év alatt egészen sokat nőtt a dolog, ami hát sajnálatos módon pont egy nagyon negatív dolognak köszönhetjük, a Covid-nak, ami egyik napról a másikra hirtelen növekedést okozott az elektronikus pénzforgalomban. Ugye a bezártságból fakadóan nagyon megnőtt az elkereskedelem, és az ahhoz kapcsolódó elektronikus fizetéseknek a száma. Tehát ma itt tartunk, hogy az összes elektronikus, vagy az összes fizetési tranzakciónak 34%-a zajlik elektronikusan, vagyis a többi az készpénzben.
A kérdés az, hogy az egyik oldalon, tehát ez az, ahogyan mi fizetünk. Hogyan tudunk fizetni? Tehát a másik oldalon az elfogadói hálózatban mennyire tört előre az elektronikus fizetés?
Hát erre is tudok számot mondani, mert pont néztem most vissza adatokat, hogy megint csak a bankkártya, ugye az egy elfogadói üzletben érintett termék. 1988-ban jelent meg Magyarországon a bankkártya. Akkor először csak devizakártyák voltak, tehát deviza alapú kibocsátás volt. És 2000-ben, tehát 12 évvel a kártya megjelenése után, és akkor egy 2-3 év után, tehát a 90-es évek elején a forintban is megkezdődött a kártyák kibocsátása. Tehát 2000-ben nagyjából 22 ezer helyen lehetett fizetni bankkártyával. Ma 300 ezer környékén van ez a szám, tehát eléggé dinamikusan növekedett az elmúlt 20 évben az elfogadói infrastruktúra, és ugye ez csak a kártya elfogadói infrastruktúra. Most kezdődött meg tulajdonképpen az elmúlt 1-2 hónapban, szeptember 1-től az azonnali fizetésre épülő quick fizetésnek az elfogadó infrastruktúrájának a kiépítése.
Erről fogunk beszélni a beszélgetés második részében, de egy kicsit maradjunk ennél az elfogadói hálózatnak. A 300 ezer önmagában egy nagy számnak látszik, de hogyha közben itt óriási számokat mondunk forgalomban, tehát hogy lehet-e egy ilyen arányszámot mondani, hogy az elektronikus fizetés az az kereskedelemben, ahol ez fontossá válik, ez milyen szinten elterjedt. Elben ugye az online pénztárgépek mellé kötelezően biztosítani kell ezzel valamilyen elektronikus fizetési megoldást. Ez mennyit lódított ezen a statisztikán?
Igen, de hát azt lehet mondani, hogy nagyon méretfüggő az, hogy milyen az elfogadásnak a mértéke. Nyilvánvalóan, vagy nem tudom nyilvánvalóan, de ez látszik, hogy a nagy láncoknál, és most nem akarok neveket említeni, de a nagy kereskedelmi, kiskereskedelmi láncoknál mindenhol lehet elektronikusan fizetni, és gyakorlatilag minden kasszában lehet elektronikusan fizetni, sőt, ugye az utóbbi időszaknak a tendenciája, hogy megjelentek az automata kasszák, ahol szintén lehet nyilván elektronikusan fizetni, sőt, van, ahol csak elektronikusan lehet fizetni. És ahogy megyünk, és ugye ezek a nagy kiskereskedelmi láncok bonyolítják azért a magyar fogyasztói vásárlásoknak a 80-85%-át. De ők úgy megszámolható darabszámúak, tehát ez nem azt jelenti, hogy több százról beszélünk, hanem mondjuk 50 alatti kereskedőről beszélünk. Ugyanakkor itt Magyarországon több százezer kereskedő van, tehát ahogy megyünk a méretben a kicsik felé, úgy csökken az elektronikus fizetési lehetőség. Nyilván ennek vannak üzemgazdasági okai is, tehát egy kis ABC-nek, vagy egy zöldségesnek, ahol más a forgalom, mint egy nagy kiskereskedelmi láncnak a boltjaiban, ott ki kell tudni gazdálkodni a költségeit az elfogadásnak, és még azt is lehet látni, hogy drágább az elfogadás a kiskereskedőknek, mint a nagykereskedőknek, ami meg azzal van összefüggésben, tehát ez sem teljesen érthetetlen, hogy más a kockázata egy kiskereskedőnek, meg egy nagykereskedőnek, és ezt beárazzák a pénzforgalmi szolgáltatók, amikor kereskedői elfogadást nyújtanak.
De tehát valószínűleg azzal függhet össze, hogy van egy fix költsége ezeknek a megoldásoknak, és azt a forgalomra vetítve sokkal nagyobb arányban kell kigazdálkodni ebből a szempontból, tehát egy több milliárdos forgalmú cégnél a terminál költség az valószínűleg elhanyagolható, még egy kiskereskedőnél valószínűleg ez jobban fáj. Erről van a számotok?
Igen, ez így van, de ugyanakkor az is van, hogy mára megjelentek olyan elfogadói technológiák, hogy a régen nem volt más, ki kellett helyezni egy terminált, és azon lehetett mondjuk bankkártyát elfogadni, és annak meg volt a költsége. Minél szebb, színesebb, szagosabb, nagyobb képernyőjű, többet tud, annál drágább egy ilyen terminál. Már ugye megjelentek ettől újabb technológiák, ma már lehetőség van arra, hogy a mobilunkon is elfogadjunk mondjuk bankkártyát, hogyha ez a mobil megfelelő erre. És ez azért olcsóbbítja egy kicsit a kiskereskedőknek is az elfogadási lehetőséget, de ez például még nem futott fel, úgy, ahogy én ezt vártam 5-6 évvel ezelőtt, amikor ezek úgy megjelentek. Ugye ezt hívjuk ilyen soft POS termináloknak, de ma már azért elég sokat láthatunk, főleg piaci helyzetekben, fesztiválokon, tehát sok olyan helyen, ahol egyébként korábban a készpénz volt egyértelműen a fizetési eszköz.
Menjünk vissza egy kicsit még az emberek felé. Ugye közel 10 millió, sőt, azt hiszem, hitelkártyák együtt több mint 10 millió bankkártya van a magyaroknál, tehát mondhatnánk azt, hogy mindenkinek a zsebében legalább egy valami szinten egy darab kártya lapul. Statisztikai alanyokban biztos így működik. Mégis hogyan használjuk? Tehát mennyire látjátok azt, hogy a kártya, mint eszköz, korábban nagyon-nagyon magas volt a készpénzfelvételek aránya. Ez hogyan változott a vásárlás készpénzfelvétel arány?
Igen, amikor én elkezdtem dolgozni a Nemzeti Bankban, ez már jó régen volt, akkor 80%-a volt a bankkártyás tranzakcióknak készpénzfelvétel, és most a 2000-es évek legelejéről beszélünk, és 20% volt a vásárlás. Nagyon sokáig azért drukkoltunk, hogy mikor fogja már elérni a vásárlások száma a készpénzfelvételekét. Ez megtörtént a 2010-es évek közepén, és azóta nyílik az olló a másik irányba. Tehát most már egyre kevesebb, tehát minden évben kevesebb a készpénzfelvétel darabszáma, és minden évben dinamikusan nő a fizetéseknek, a valódi vásárlásoknak a száma. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy darabszámban messze több a vásárlás, mint a készpénzfelvétel, és az értékben is ez úgy néz ki, hogy ugye különösen a készpénzfelvételnél, mióta bevezetésre került az ingyenes készpénzfelvétel, hogy gyakorlatilag rászoktak arra a fogyasztók, vagy rászoktak őket a szabályozó, hogy nem 10-szer vesznek ki 5000 forintot az ATM-ből, hanem egyszer vagy kétszer, de akkor nagyobb összeget vesznek ki, és még így sem meríti ki mindenki a 150 ezres limitjét, ezt látjuk egyébként a statisztikákból, de 60 és 100 ezer forint között mozog nagyjából az az összeg, amit felvesznek a kártyával a készpénzben. Úgyhogy mára egy elektronikus szempontból nézve pozitív változás zajlik, hogy egyre több az elektronikus fizetés, és egyre kevesebb a készpénzfelvétel.
Miért fontos az nekünk, hogy elinduljunk az elektronikus fizetés felé? Említetted, hogy ti fölmértétek a társadalmi költségeit. Ez a társadalmi költség kimutatható-e egy adott állampolgár szintjén, vagy inkább azt mondjuk, hogy a társadalom egésze szempontjából fontos, illetve, hogy miután vállalkozásokról szóló podcastban vagyunk, a vállalkozások számára hogyan néz ki ez a mix?
Igen, tehát ugye ezek a felmérések azt mérik, hogy a különböző gazdasági egyedeknek, tehát itt most beszélünk a magánemberről, beszélünk a vállalkozásról, az államról, mennyibe kerül a készpénznek a használata. Mert mindenki használ készpénz, vagy nem a készpénz, egyáltalán a fizetés, és azon belül a készpénznek is a használata, hiszen mindegyik szereplő használja ezeket. Az államnak is lehet fizetni elektronikusan is, meg készpénzben, és az állam is fizet kifelé elektronikusan, meg készpénzben is. Ugyanez igaz egy vállalkozásra is, úgyhogy ezeket mérjük fel, és ugye az látszik, és ez nem egy magyar sajátosság, tehát erre rengeteg nemzetközi tanulmány is van, hogy azok a gazdaságok, amelyikben nagyobb az elektronikus fizetéseknek az aránya, azok versenyképesebbek, mint azok, ahol a készpénz dominál. Európában a leginkább a skandináv országokban alacsony a készpénz használat, és hát látjuk is a skandináv gazdaságoknak az erejét. Úgyhogy nem öncélúan tűzzük ki azt a célt, hogy minél több elektronikus fizetés legyen Magyarországon, hogy csak, mert az jó, hanem azért, mert ez hozzáadott értéket termel, növeli az adott szektornak a versenyképességét, csökkenti a költségeit azoknak, akik sok készpénzt használnak, és ezáltal az egész gazdaságnak a versenyképességét növeli, és azokat a költségeket, amiket nem égetünk el ezekre a funkciókra, azt akár innovációra, akár bármi másra használhatjuk. Ez az ágazata a pénzügyi világnak, vagy egyáltalán a gazdaságnak nem különbözik a többitől. Mindenhol azt látjuk, hogy a 21. század a digitalizációról szól, és hát ugye a fizetésnek a digitalizációja az, hogy a készpénz helyett a digitális fizetési formákat használjuk.
Hogyan tudjuk ezt elmagyarázni egy egyszerű embernek, hogy aki azt mondja, hogy itt van a pénztárcámban a pénz, itt van a készpénz, ezzel tudok fizetni, most ugye jogom van arra, hogy fölvegyem ingyen, akkor ebben hol van nekem ebbe az a költség, amit én erre rááldozok?
Nagyon mélyre kell nézni ebben a kérdésben. Csak vegyünk egy olyan dolgot, hogy elmegyünk a készpénzünkkel, és befizetjük a postán a sárga csekket. Ez egy eléggé általános dolog szerintem. És arra nyilván, ha elmegyünk a postára, amit rá van írva a sárga csekre, hogy 1000 forintot kell befizetni, annyit kell befizetni, nem kér tőlünk a posta semmit, csak az 1000 forintunkat, odaadjuk, és kész, mehetünk haza. Hogyha megnézzük a mögöttes folyamatokat, hogy akkor mi zajlik, akkor azt látjuk, hogy aki a számlát kibocsátotta nekünk, amihez a sárga csekk tartozik, annak ugye papíron elő kellett állítania mondjuk egy számla levelet. Papíron ki kellett nyomtatnia egy sárga csekket, ezt el kellett postán nekünk küldje. Miután ezt megkaptuk, akkor elgyalogolunk, vagy elbuszazunk, attól függ, hogy milyen távolságra van hozzánk egy posta, tehát időt fogunk vele tölteni, hogy eljussunk oda, és utána a készpénzünkkel befizetjük, és a készpénzt pedig majd a posta összegyűjti, behordja különböző telephelyekre, majd beviszi a Nemzeti Bankba és befizeti. Ugye ez a pénznek a körforgása. Itt mindenhol egy csomó költségelem felmerül, és nyilván mi azt mondjuk, hogy hát az időnk az nem pénz, de sokszor meg azt mondják, hogy az idő pénz, tehát például cipőtalpköltségnek hívjuk azt a szakirodalomban, amikor elmegyünk a postára, és amit ott eltöltünk időt, mondjuk, amíg várakozunk arra, hogy befizethessük a pénzt. Hogyha ezt az időt másra használjuk, akár a kikapcsolódásra, akár munkára, akkor ez elvileg hatékonyabb a társadalom számára, mint hogy várakozás, sorban állással töltjük ezt az időt például.
Nem bántva a postát, tehát nem a posta ellen akarunk
beszélni. Én sem azért mondom.
De ugye ezt meg tegyük hozzá, hogy egy másik ilyen dolog fontos ebből a dologban, hogy a posta ezért, hogy ő sárga csekket bocsát ki, valóban nem tőlünk kéri a pénzt, de azt a szolgáltatótól be fog javasolni ennek az egész logisztikai költségét, tehát a postázás, a pénz átvétel, a pénz átalakításnak a költségét, és ez pedig benne van a számlánknak a költségébe, tehát végül is mi fogjuk fizetni az elben ingyenes.
Ez így van, ráadásul, ha logikusan gondolkodunk, akkor mi történik? Az történik, mondjuk nézzük a nyugdíjasokat. Ugye a nyugdíjasok egy része készpénzben kapja a nyugdíját, de más is kap mondjuk állami transzfereket készpénzben. Ezt minden hónapban nagyjából 10-e, 12-e között, vagy 10-e és 20-a között kiviszi a posta. Ahogy kiviszi a posta, ehhez nagyon sok készpénzt felvesz a Nemzeti Bankból, hiszen ugye nem tart ennyit raktáron, felveszi, kihordja az embereknek Magyarországon. Megkapjuk a nyugdíjat, és megkapják a nyugdíjasok a nyugdíjat, előveszik azt a 3-4 befizetendő sárga csekjüket, ami ugye mondjuk egy lakás vagy ház fenntartással van, és nagyjából, ahhoz képest, hogy megkapták, pár napon belül ennek egy jelentős részét visszafizetik sárga csekken a postára, ami meg visszahozza a láncon keresztül a Nemzeti Bankba. Tehát egy nagy mennyiségű pénzt, készpénzt megforgatunk a gazdaságban, és azért ennek van logisztikája, őrzési költsége, selejteződik is a készpénz, nyilván, hiszen elhasználódik menet közben. Tehát ezek mind olyan költségek, amik nem merülnek fel, ha ugyanez a körforgás elektronikusan megy. És hát ugye azért társadalmi szinten még azért előnyös az elektronikus pénzforgalom a készpénzzel szemben, mert hogyha egyszer létrejött egy olyan elektronikus rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy fizessünk, akkor abban plusz egy tranzakciónak a lebonyolítási költsége, az már nem egy olyan óriási költségnövekedés. A készpénznél pedig, ha elkezdjük növelni a készpénz használatot, akkor egy idő után több olyan teherautót kell venni, ami képes erre, egyre nagyobb raktárakat kell építeni, egyre több készpénzfeldolgozó gépet kell beszerezni, tehát hogy ha ez a típusú költsége, ez jóval alacsonyabb az elektronikus pénzforgalomnak, és ezért hasznos a társadalomnak. Az egyén szintjén ez mindig másképp alakul. Tehát van, aki úgy gondolja, és erre én azt gondolom joga is van, hogy ő csak készpénzt akar használni, ezt ma Magyarországon meg lehet tenni.
Kicsit átnevezve a másik oldalra, az OTP Bank pont egy friss felmérésben kérdezte meg a kereskedőket, hogy szerintük mi a drágább. Ők most csak a POS-re lőttek. A POS-nek a fenntartás, illetve a készpénzben való fizetés, és nagyon meglepő arányok vannak, hogy egyrészt a kereskedők 30%-a nem tudott erre válaszolni, sőt azok, akik nem fogadnak el elektronikus fizetést, 50% volt, hogy nem is tudták megbecsülni ezt az arányt, hogy melyik a drágább. Akik viszont válaszoltak, ők azt mondták 30%-ban, hogy drágább a elektronikus fizetésnek, az infrastruktúrájának a fizetése, és összesen 11% jelezte azt, hogy a készpénzt tartja drágábbnak, 20% azt mondta, hogy körülbelül egyformák vannak.
Igen, ez egy érdekes dolog. Én nagyon régóta beszélgetek kereskedőkkel, de nem is csak kicsikkel, hanem nagyokkal. És azért ezekből az derül ki, hogy nyilván egy vállalaton belül a controllingnak a szerepe az elég fontos. A controlling méri azt, hogy mi mennyibe kerül ennek a vállalatnak. És az derült ki sokszor, hogy mivel ez egy adottság, hogy mondjuk egy boltban, nagy kereskedelmi láncokról beszélve lehet készpénzzel fizetni, ezért nem is annyira foglalkoztak azzal, hogy számszerűsítsék ennek a költségeit. És itt nem, ez nem tudom, milyen, nyilván egy reprezentatív kereskedői körben mérhette az OTP, de ez még a nagyoknál is jellemző, hogy nem foglalkoztak vele, hiszen muszáj. Tehát nem lehet gondolkodni rajta, hogyha ez drága, akkor nem csináljuk, ezért nem számszerűsítették. Ha viszont tényleg elkezdi a controlling számszerűsíteni, hogy mennyibe kerül a készpénz, aki tényleg elkezdi, az látja, hogy mennyibe kerül. Azt viszont nagyon könnyű látni minden egyes ilyen vállalatnál, hogy mennyit kell kifizetnem hó végén mondjuk a bankkártya elfogadásért, mert az megjön egy számlán, a bankom kiszámlázza, hogy akkor erre a hónapra ennyibe került. És az nagyon könnyen beivódik a fejünkbe, hogy az egy fix összeg. Én nagyon sok ilyen kutatást láttam Magyarországon, nemzetközi szinten, azért ennek egy az eredője, hogy a digitalizálódás az a versenyképesség növelését okozza, és a pénzforgalomban a digitalizáció az elektronizáció tulajdonképpen. Tehát nincs kétségem a felül, hogy ez egy jó irány. Azt elhiszem, hiszen a magyar kereskedők is olyanok, mint a többiek, hogy valószínűleg nem mindenki méri azt fel, hogy mennyibe is kerül neki a készpénzt kezelni.
Amikor a digitalizáció mint kényszer felmerül, akkor az a kérdés, hogy vajon hogy indulunk a digitalizáció irányába, egy csatornás lesz-e, vagy több csatornás. Az MNB ebbe nagyot lépett, és ugye a világon az elsők között, vagy talán egyedüliként, vagy elsőként írta elő a pénzintézeteknek azt, hogy az átutalások, döntően a lakossági szintű átutalások, azok legyenek legalább olyan gyorsak, mint a bankkártyák és fizetések, hogy ebben megszűnjön a versenyhátrány az átutalásoknak. Ez volt ugye az azonnali fizetés, ami ráadásul pont a legjobb pillanatban indult, azt gondolom, hiszen a Covid betörése előtt két nappal sikerült még beindítanotok a rendszert. Mennyire terjedt el az azonnali fizetés, mennyire alakult át az embereknek a gondolkodása az átutalások terén, mennyivel lettek támogatóbbak ebbe az irányba?
Igen, hát, ha megnézzük, hogy hány átutalást volt mondjuk 2015-20-ban Magyarországon, a lakosság számra nézve, tehát a lakossági felhasználókra, akkor azt mondjuk, hogy per hó kevesebb, mint egy. Tehát ez nem egy, az átutalás, ez nem tipikusan egy lakossági fizetési forma volt, hiszen ha elektronikusan akartunk bolti helyzetben fizetni, akkor jellemzően bankkártyát használtunk, egyébként meg néha-néha előfordult, hogy utaltunk is valamit. Ez tipikusan egy vállalati fizetési forma, ott viszont ugye nagyon gyakori, és ez KKV-ra, a nagyvállalatra egyaránt jellemző. És már akkor is mondjuk megyünk egy 2015-öt, vagy 2026, ugye ezelőbb mondtam, hogy 1 milliárd kártyás tranzakció volt, az viszont nagy részt inkább lakossági, tehát azt lehet mondani, hogy a 10 millió kártyára jutott elég sok kártyás tranzakció egy hónapban. És nekünk pont ez volt egy ilyen vízióm, meg mindig ez a vízióm, hogy egyszer majd el fogja érni az átutalás alapú lakossági fizetések száma a bankkártya alapú fizetések számát, de ehhez idő kell. Viszont azt látjuk, hogy ahogy elindult az új rendszer 2020 márciusában, ez elindult elég erőteljesen. Miből látszik ez? Abból látszik, hogy növekszik az egyfőre jutó átutalásoknak a száma, leginkább az azonnali átutalásoknak a száma növekszik. Ugye a vállalatok közötti pénzforgalomban az, hogy egy óra alatt teljesül egy vállalatok közötti átutalás, vagy két másodperc alatt, nem akkora jelentőséggel bír feltétlenül, mint egy lakossági fizetési helyzetben. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy ez szépen növekszik, több mint 700 millió azonnali átutalás volt ebben a 4 évben, és ezt várom továbbra is, tehát hogy ez szépen fog növekedni, és a napközbeni átutalások, meg az éjszakai átutalásokra is van tervünk, hogy azokat is tereljük az azonnali irányba, és ez oda fog vezetni, hogy ugye van nekünk egy pénzforgalmi stratégiánk, amiben van egy célkitűzésünk 2030-ra, hogy azt az arányt, ami, ahogy mondtam az előbb 2020-ban ilyen 21-2% volt elektronikus, ezt megfordítsuk, és 2030-ra 2/3 a fizetéseknek elektronikus legyen Magyarországon.